Jürgen Forsnes Diana klímakutató, az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testület mérsékléssel foglalkozó munkacsoportjának alelnöke, a CEU egyetemi tanár, az Inforádió arénájának vendége. Kínánál meg Indiánál tartottunk, hogy hogyan lehetne okosan mérsékelni a kibocsátást. Csak hogy ez a két ország, ez nem ugyanaz a modell. Kínában Xi Jinping megmondja, hogy arra van az előre, arra van az előre. Indiában nem. Hogy lehet ezt kezelni?
Pontosan rámutatott a lényegre, ami miatt én azt gondolom, hogy India sokkal nagyobb probléma lesz, mint Kína. Tehát azt gondolom, hogy Kína az már nagyon jó úton van, annak ellenére, hogy nagyon nehéz lesz megoldani a problémát. Tehát nem szabad alábecsülni ezt az egész változást, és lehet, hogy a eddigi beszélgetéseink alatt úgy tűnik, hogy mintha én azt gondolnám, hogy itt már minden rendben, és semmit hátradőlhetünk, és semmit nem kell csinálnunk, ez messze nem így van. De az biztos, hogy Indiában sokkal nehezebb, mert még sokkal jobban az elején vannak a fejlődésnek, még ott az emberek egy jelentős részének nincs is áramellátása, tehát egyáltalán nincs is a modern energiahordozókhoz hozzáférése, sokkal nagyobb a szegénység, sokkal nagyobb a hűtési igény, tehát meleg amikor van. Ők pontosan meleg van, és nem csak meleg van, hanem ráadásul párás meleg van, tehát még a meleget jobban lehet kezelni, de a párás meleget azt azért főleg csak légkondicionálással, és azt még műszakilag is nehezen tudjuk máshogy megoldani, tehát de hát ott ugye az ipar is rettenetesen nő, és pontosan nincs egy erős központi vezetés, aki ezeket a problémákat szem előtt tartja, és aki nagyon fontosnak tartja.
A többiek, akiknek van vagy erős központi vezetésük, vagy legalább valami konszenzus arra nézve, hogy mit kell csinálni, tudnak segíteni valamilyen módon azoknak a területeknek, ahol ilyen nincs? Vagy hát nem, mert azok szuverén országok azt csinálnak, amit akarnak.
Nehéz, mert ahhoz nyilván az országnak is kell akarni, hogy segítsenek nekik. Nyilván, amit ők nagyon szeretnének, az, hogy nagyon sok pénzt kérnek tőlünk, és részben igazuk is van. Tehát a szegényebb országok azt mondják, hogy itt van ez a probléma, ezt ti okoztátok az elmúlt több évtized túlzott jólétével, tehát azzal, hogy értetek, mint Marci hevesen, ez az éghajlatváltozást, ezt ti okoztátok, nem mi. Most nem várhatjátok el tőlünk, hogy mi mérsékeljünk, csak azért, mert ti ezt okoztatok, tehát fizessetek nekünk ahhoz, hogy megváltoztassuk a gazdasági modellünket. Ez benne is van az egész éghajlat egyezménynek az alapja, ez az úgynevezett pénzügyi transfer. Ők technológiákat is kérnek tőlünk. Azt mondják, hogy akkor viszont adjátok oda nekünk a legjobb technológiáitokat, hogy mi is tudjuk alkalmazni. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy hamar már ők fogják nekünk adni a legjobb technológiáikat, mert hihetetlen módon fejlődik akár Kínában, de Indiában is. A technológia is hatalmas, és nagyon sokat is ráköltenek a fejlesztés, kutatásra és fejlesztésre, és szerintem igazából a technológiák meglesznek, itt a politikai akarat, a gazdasági modell, és a szavazóiknak az akarata, hogy ők is akarjanak esetleg egy más fejlődési pályára lépni, ami nem azt jelenti, hogy nem lehet ugyanannyit utazniuk, és nem lehet ugyanolyan kényelmesen élni ők, hanem azt, hogy ezt máshogy, más módokon kell megoldani, mint az, hogy mindenkinek van egy hatalmas jeepje, és egy háza, egy hatalmas háza, hatalmas kerttel, és rengeteg parkolóhelyen.
Ha saját házunk táján kezdünk el söprögetni, mi itt Európában, aminek a berendezkedésére, az életszínvonalára, a kultúrájára, a gazdasági modelljére, szinte mindenére rendkívül büszkék vagyunk. Itt mit kell csinálni?
Itt is egy elég forradalmi változásoknak kell végre mennie. Szerencsére, hogy megbeszéltük, az energetikában már elindult ez a forradalmi változás. De ugyanezt a változást kell látnunk például a mezőgazdaságban. A mezőgazdaság területén még nagyon sokat lehet tenni. Ugyanúgy nagyon forradalmi változást kell általában az üzleti modellekben. Azt hiszem, hogy ez a legfontosabb. Tehát, hogy ne arról szóljon a gazdasági élet, hogy kimányáztunk egy rakás mindenféle természeti erőforrást, azt minél olcsóbb, minél kevesebb munkaerőbe valami eladható termékké konvertáljuk, amiből minél többet elszórunk, és megpróbálunk minél többet eladni úgy, hogy a vásárlót rákényszerítjük, hogy minél hamarabb abból megint vegyen, és ha nem akarja megvenni, akkor hatalmas marketing összegeket beletolunk, hogy annak is lenyomjuk a torkán azt a terméket, aki soha életében nem gondolt, hogy arra valaha lehet szüksége, az dobja el minél előbb, és akkor megint tudunk neki még egyet eladni. Tehát, hogy ez a fejlődési modell, ez a gazdasági modell, ez hosszú távon nem működik. Az éghajlatváltozás, be kell lássuk, csak egy tünete annak, hogy ez a gazdasági modell, ez hosszú távon fenntarthatatlan. Volt ugye már ózon probléma, szerencsére sikerült megoldani, most van klíma probléma, lehet, hogy megoldjuk tüneti kezeléssel, de ha csak tüneti kezeléssel oldjuk meg, lesz egy újabb, már most ugye látjuk a műanyag problémát, újabb, akkor nem szóltunk még arról, hogy a levegőszennyezés miatt milyen rengetegen halnak sokkal korábban meg egész Európa szerte, Magyarországon is évente 90 ezer évvel kevesebbet érnek a magyarok emiatt. Tehát nagyon sok egyéb probléma van. A jéghegyet kéne önmagában megoldanunk, és nem csak lenyomni egy csúcsát, ami éppen kibukkan.
Hogy lehet egy üzletembernek elmagyarázni azt, hogy a modellje, amiben dolgozik, nem jó, hiszen ő rövid távon szeretne profitot, mert hosszú távon ugyanúgy meghal, mint él, csak ő gazdagabban fog meghalni. Többet hagy a családjára. Hogy lehet neki megmagyarázni, hogy ezt ne így csinálja?
Szerencsére az üzleti élet is látja, pont tegnap volt a fenntartató fejlődési tanács, Magyar Üzleti Fenntartató Fejlődési Tanácsnak egy díjköztó gálája, és ott is nagyon jó volt látni, hogy gyakorlatilag az összes multi és nagyon sok közép és kisvállalat is részt vett, és nagyon sok jó pályázat érkezett. Nagyon sokan próbálnak itt a változtatni. Az tény, hogy az a probléma, hogy nincs még egy üdvözlítő modell, nincs még, nem tudunk még olyan nagyon könnyen átállni, de mindenki látja, hogy arról el kell mozdulnunk, hogy minél több terméket adunk el, arról el kell mozdulni inkább egy szolgáltatás irányú gazdaságra, hogy az üzletek inkább szolgáltatást próbáljanak eladni, hogy ne csak terméket, hanem jólétet, a jobb létet, tehát ezzel kapcsolatos üzleti modellekre kell átállni. Ezt mindenki látja, és lassan, én azt gondolom, van elmozdulás, de nehéz. Ez egy nagyon nehéz probléma, és nincs ugyan szerencsére idén a közgazdasági Nobel-díj, és például az éghajlatváltozással kapcsolatos közgazdaságtanért született. Azt gondolom, hogy még kell az a Nobel-díj, és még nincs is kitalálva az unonomány, ami azt a Nobel-díjat meg kell kapja, hogy lehet ezt az egész alapvetően hibás és problémás gazdasági modellünket és üzleti modellünket megreformálni.
Hogyan lehet az egyének, aki miatt mindenki más csinálja a gazdasági modelljét, meg az üzleti modelljét, és nekünk akarnak eladni mindent, ha van kereslet rá, hogy mást akarjunk. Mert hát ha magunkban nézünk, mi is egy nagy autót akarunk, egy nagy házat, legyen benne kutya is, meg ló is, minden legyen benne. Ezt szeretnénk, erre vágyunk. Ne erre vágyunk?
Részben igen, részben nem. Nem biztos, hogy mindenki nagyon boldog, hogy mondjuk 200 négyzetmétert végig kell takarítani, ha már egyedül él. Nem biztos, hogy nagyon vágyunk folyamatosan dudugóban ülni, nem biztos, hogy vágyunk, hogy folyamatosan szenvedünk, hogy hogyan tudjuk leparkolni a városban az autónkat, és így tovább. Vannak már olyan megoldások, ahol amire igazán vágyunk, azt tényleg megkapjuk. Most vegyük a közlekedést példának. Mire vágyunk? Arra vágyunk, hogy független, vagy tehát ne legyünk kiszolgáltatva semminek, hanem én, amikor A-ból B-be el akarjuk jutni, akkor én el tudjak jutni A-ból B-be.
Jó, de bocsánat, ezt meg lehet oldani egy kamu rokkant kártyával. Eljutok A-ból B-be, kicsapom a rokkant kártyát, és akkor ott állok, és senki nem szól. Hát ez ilyen egyszerű. Nem?
Igen, tehát vannak már megoldások, amik nem függnek például attól a modelltől, hogy nekem muszáj legyen három autóm, ami három garázsban van, és minden a városban tele legyen parkolója, hogy le tudjam parkolni azt az autót. És az a szerencse, hogy ez irányma például már ugye MOL is látja, hogy nem az olajeladásban van a jövő, hanem például megosztott közlekedésben. Például nagyon érdekes, hogy Skandináviában most már a 26 év alattiaknak csak 15%-a szerez jogosítványt. Tehát az emberek nagy része már jogosítványt sem akar szerezni, azt már korábban láttuk, hogy a nyugati nagyvárosokban élők már nem, fiatalok már nem vásárolnak autót. Tehát elmozdult onnan az igény, hogy már nem az autó a státusz szimbólum, hanem más dolgokra ment át. Viszont igazam, hogy vágyunk, de azért azt is kell látni, hogy az igényeink, vágyaink, álmaink nagy részét a cégek keltik. Tehát azért a marketing és a reklámok rettenetesen befolyásolják azt, hogy mi mit gondolunk trendinek, mit gondolunk szexisnek, és mire vágyunk.
Jó, de ehhez kell valami, amit egy olyan termék, vagy olyan szolgáltatás, amire jobban fogunk vágyni. Ez az irány? Mert az, hogy az ember kiveszi a reklámot, meg a marketinget a világból, össze is omlunk már másnap, mert ez egy iparág, millióknak ad munkát és óriási termelés.
Teljesen igaza van. Tehát itt ezek még mind azok a pontok, amik mindenhol nekünk is együtt közösen kell gondolkodni, hogy hogy lehet, hogy a gazdasági élet is ugyanúgy megmaradjon és nyereséges legyen, mert az mindenkinek ugye fontos, de ugyanakkor más irányba menjen. Én azt gondolom, hogy itt is egy kicsit olyan csirke és tojás kérdés, hogy most melyik van előbb. Együtt kell lenni, de én úgy látom, hogy lehet, hogy Magyarországon fölülről fog jönni ez a változás, lehet, hogy a cégek lesznek azok, akik úgy gondolják, hogy mint ahogy most hogy nem azt fogom nyomni, hogy még több benzint vegyenek, és mindenhogy trükkel rákényszerítem őket, hogy még több benzint vegyenek, hanem inkább lerakok olyan autókat, amikből én ugyanúgy nyereséget szerzek, de akkor nem kell az embereknek megvenni azt az autót, és nem kell saját parkolóját fenntartani, és így tovább. Tehát én azt gondolom, hogy ezeknek az új üzletágaknak kell kialakulni. Egy megosztott közlekedési rendszer, az egy hatalmas új üzletág, hatalmas nyereségi lehetőségekkel, ugyanúgy az épületszektorban a zéró energiás építkezés, az ugyanolyan nyereséges üzletág, csak persze nehezebb fölvenni, ezek általában jelen pillanatban kis cégek, KKV-k, helyi cégek nagyon nehezen veszik föl a lobby kesztyűt, meg a marketing kesztyűt a hatalmas, nagy, már bebetonozott meglévő iparágakkal és cégekkel szemben, akár a közlekedésben, akár az építkezésben.
Például az építőiparban az építetőknek, az egyszerű embereknek hogy érzik? Van igénye arra, hogy ők magasabb energiahatékonyságú épületeket vásároljanak? Tehát az emberek vágyakoznak erre? Elért már a marketing ide azon túl, hogy az majd biztos olcsóbb lesz valamikor, de amikor az ember elkezdi kiszámolni kockás papíron, hogy az, amit most pluszba ezért kifizet, az mikor jön vissza, csúnya számok jönnek ki.
Nem feltétlenül. Tehát most már nagyon sok olyan ügyes vállalkozó van, aki... Tehát mondjuk nézzük csak azt, hogy a 13. kerületben tavaly előtt megépült egy óvoda önkormányzati költségvetésből passzív házszinten. 90%-kal használ kevesebb energiát fűtésre és hűtésre. Önkormányzatoknak is önérdeke, hiszen nagyon fontos, hogy ne költsenek annyit. Ugyanott épült egy 100 lakásos szociális
bérlakás.
Igen. Tehát hiszen neki is fontos, hogy azok a családok, akik amúgy is nehezebben tudják kinyögni azt a rezsit, azoknak ez a problémájuk meg legyenek oldva, és ne kelljen azzal foglalkozni, hogy most hányan adósak mondjuk az energiaszolgáltatóknak. Tehát épülnek már bőven ilyenek, és nagyon sokan belátják, hogy ez sokkal jobb, és meg lehet oldani a jelen költségvetésekből is, akár családi, akár önkormányzati, akár céges költségvetésekből. Tehát, de ugyanakkor a piac felső részének pedig én azt gondolom, hogy nem úgy kell eladni ezt, hogy ó, most megtakarítod az energiát, hanem hogy ez a jövő. Ez egy jobb technológia, mert jobb lesz a levegő minősége, nem leszel allergiás, aszmás, sokkal jobban tudsz koncentrálni. A cégeknél pedig, hát most számoltuk ki, most jött ki az új tanulmányunk, hatalmas a termelékenység növekedésük akkor, hogyha modern, energiahatékony épületekben vannak az irodáik, évente átlagban akár 3-4 munkanappal is többet ott lehetnek a dolgozóik, ennél kevesebbet fognak hiányozni, vagy mi azt is kiszámoltuk, hogy ugye nagyon sokszor van, hogy a dolgozó nem vesz ki betegszabadságot, de ott van a munkahelyén, de tele van az allergiájával, meg az aszmájával, és igazából nem produktív, nem termékeny. Tehát a termelékenység növekedés. Tehát összességében azt mondom, hogy itt nem csak az energia megtakarítást kell nézni, hanem azt, hogy ezek a jövő technológiái, és amúgy is ezek a jobb megoldások.
A központi szabályozó szerepét, a kormányközi testület hogyan milyen erővel súlyozza. Magyarországon például 19 után nem lehet már átadni olyan újépítésű épületet, ami egy bizonyos szintnek nem felel meg. 21 után, ha jól emlékszem a szabályozásra, ez még keményebb szabályozáson megy keresztül. Ez egy jó irány, amikor a központi szabályozó mondja azt, hogy erre menjünk?
Én azt gondolom, hogy ez az egyetlen és vagy a legfontosabb irány, nem az egyetlen, hiszen maga mondta, hogy minden irányból kell támadni, de mindenképpen ez a legfontosabb irány. De azt is be kell látni, hogy nem minden kultúrában elfogadható az erős szabályozás. Tehát például az Egyesült Államokban nem véletlenül van ez az elnök hatalmon, aki van, hiszen a gazdasági élet nagy része azt mondta, hogy köszönjük szépen, elég volt ebből a minket teljesen megfojtó rengeteg szabályozásból, dobjuk el ezeknek egy részét, és inkább hagyjanak minket szabadon fejlődni, és hagyják, bízzák ránk, hogy mi aztán milyen környezetvédelmi technológiákba is, és így tovább fektetünk. Tehát van olyan, és ugyanez a kérdés Japánban is például, tehát különböző kultúrák különbözőképpen állnak ahhoz, hogy a kormányokat kérjük-e meg, hogy ezt megoldják nekünk, és mondják meg nekünk, hogy hogy legyen, vagy inkább minket hagyjanak békén, és majd mi is belátjuk, hogy a gazdaságnak és mindenkinek jobb, hogyha tiszta levegő, ha megoldjuk az éghajlatváltozást, és majd mi megyünk ebbe az irányba.
De általában a gazdaság mennyi idő alatt szokta belátni, hogy mi a jó irány? Hát Amerikát említette példaként, ott van a Tesla, ott csomó olyan innováció, ami mind a jó irányban menőnek látszik, nem?
Pontosan, tehát végül is ott is a mostani szabályozás ellenére tavaly az energetikai beruházásoknak több mint fele, két évvel ezelőtt pedig kétharmada volt a megújuló energiákban. Annak ellenére, hogy a központi szabályozás az most eléggé hátrányba helyezte ezeket a technológiákat, és inkább a szénipart akarja, meg ugye az olajipart akarja, meg a gázt akarja inkább fejleszteni. Tehát ha amúgy is ezek a jövő technológiái, akkor az ipar fog menni ebbe az irányba, de ebben teljesen igaza van, lassabban. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon jó, ha a kormányok ebben megpróbálnak beleszólni, és próbálnak belesegíteni.
De voltak államok, amik azt mondták, hogy ők inkább maradnak a klímaegyezményben, az Amerikai Egyesült Államokban is. Tehát ez egy biztató fejlemény, hogy saját maguk mégis államszinten belátta, hogy neki az jobb. Nyilván azért, mert olyan helyen fekszik, ahol veszélyes a környék.
Hát egyrészt azért, másrészt nagyon sok állam is, és ország is, tehát itt most, város is, nem csak az állam, hanem a városok is nagyon beszálltak ebbe az Egyesült Államokba, sőt, iparágak. Egyrészt azért, mert ugye nagyon kivannak téve az éghajlatváltozás hatásainak, ugye látjuk idén is a szörnyű hurikánokat, amik pusztítottak, és Kaliforniában korábbi hatalmas szárazság azért nagyon, vagy az aszályos időszakon nagyon megtanították annak az államnak is, hogy nagyon kell vigyáznia. De én inkább a lehetőségekre fókuszálnék. Én azt gondolom, hogy azok az államok és azok a városok sokkal inkább látják, hogy ez a jövő, és ebben az irányban megy az egész világ, akkor az Egyesült Államok le fog maradni, hogyha ők nem ösztönzik, hogy az ő iparuk is hamarabb álljon át ebbe az irányba, hanem visszakényszeríti egy múlt technológiájába, egy múlt energia modelljébe az ipart, mert a világhoz képest is a versenyképességben le fog maradni.
Amikor csinálják a tanulmányokat, akkor azon szoktak vitatkozni, hogy ebből mennyit érdemes az emberek orrára kötni, magyarán mennyire érdemes velük megismertetni az igazságot, ami néha rémisztő. Vagy érdemes inkább csomagolni valahogy, és megmutatni, hogy van lehetőség még ebből kijönni, hogy nem mindenki azt mondja, hogy úgyis el vagyunk veszve, akkor inkább húzassuk még a cigánnyal egy ideig.
Hát ez jó kérdés és nehéz kérdés, mert nyilván nincs egy válasz, és ahányan vagyunk, nyilván mindenki egy kicsit mást, hogy gondolja. Valamint mi csak megírjuk, hogy a tudomány mit gondol, a tudomány mi jelen pillanatban hol áll a tudomány ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban.
De a tudomány óvatos, általában óvatos. A tudomány nem vagdalkozik.
Pontosan. A tudomány nagyon óvatos, különösen a kormányközi klímavédelmi testület nagyon óvatos, mert mi tényleg csak olyat mondunk ki, amivel kapcsolatban konszenzus van, de innen már a kormányok, az emberek és a sajtó, igazából a sajtónak hatalmas a szerepe, ő dönti el, hogy hogyan viszi ezt tovább, hogy hogyan kommunikálja ezt. Ez probléma, mert pontosan, ahogy mondja, mostani az utolsó jelentésünkkel kapcsolatban is nagyon érdekes volt látni a sajtóvisszhangot. Egyrészt ugye akkorát csattant, hogy nem is álmodtuk volna, tehát a legfőbb nemzetközi médiákban volt, hogy az egész nap erről szólt, és rengeteg...
Arról szólt, hogy végünk van. végünk van.
Igen, de ez volt az érdekes, hogy erről szólt, hogy végünk van, közben megnézzük a jelentést magát. Egyáltalán nem erről szól a jelentés. A jelentés arról szól, hogy mekkora különbség másfél fok melegedés és két fok melegedés között, valamint, hogy lehet elérni, hogy csak másfél fokot melegedjünk. Ez köze nincs ezokhoz a katasztrófa víziókhoz, mint amit a sajtó ebből átvett. Tehát nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban mit lehet tenni. Nyilván ez a sajtó saját döntése, és a sajtó nem azzal foglalkozik, hogy akár oktasson, akár informáljon.
De bocsánat, de nincs igaza ebből a szempontból a sajtónak. Ha annyit csinálunk, amit eddig csináltunk, ugyanebben az ütemben, akkor tényleg végünk van, nem?
Ebben teljesen igaza van.
Akkor mégiscsak jól értelmezte a sajtó a tudósok óvatos modelljeit.
Ebben teljesen igaza van, tehát én azt gondolom, hogy részben szükség is van erre, tehát az ember beszél sokszor olyanokkal, aki meséli, hogy hát őt az egész nem érdekelte, meg az egész környezet, meg semmi, és akkor megnézte ezt a filmet, és akkor rádöbbent, hogy úristen, és azóta kihúzza, lekapcsolja, biciklivel megy, és így tovább. Tehát igenis, ezeknek nagyon nagy szerepük van, viszont abban is igaza van, hogy nem szabad túl lőni a célon, mert ha viszont úgy érzik az emberek, hogy már úgy sincs, már úgy is ilyen katasztrófa jön, akkor legalább addig éljünk, mint Marti Hevesen, és addig ne szenvedjünk, akkor megint az ellenkező hatást érjük el.
Mi a méréseknek az ütemezése? Tehát tudja-e a tudomány, hogy évről évre mennyit megyünk előre? Egyáltalán ez mérhető-e valamilyen módon? Mert azt, hogy én mennyivel csökkentem a széndioxid kibocsátásomat, azt úgy be is lehet mondani. Nincs senki, aki ott mérje.
De most már van.
Most már van.
Most már nagyon sok olyan protokoll van, ahol próbáljuk mérni, és az is igaz, hogy mérni nehéz, mert ugye nem lehet minden kéményre, minden kipufogóra rászerelni egy mérőt, tehát ezeket csak becsülni tudjuk, viszont abból, hogy ki mennyi szenet vesz, olajat vesz, elektromos áram miért fizet, ebből azért elég jól meg lehet becsülni azt, hogy ki mennyit bocsát ki, ami már sokkal nehezebb, az mondjuk az erdőirtás, meg a talajból kikerülő széndioxid, vagy akár a metán kibocsátás a Szibériából, és így tovább. Tehát nagyon sok minden nem tudunk annyira, de azért az energetikával kapcsolatos kibocsátásokat már elég jól tudjuk becsülni.
Mennyi a modellben a biztonsági ráhagyás? Erre van-e egyáltalán biztonsági ráhagyás egy modellben?
Biztonsági ráhagyás nincs, de a bizonytalanságot azt nagyon pontosan próbáljuk mérni, hát ez egy önellentmondásnak hangzik, hogy a bizonytalanságot próbáljuk mérni. A kormányközi klímavédelmi testület energiájának szerintem a harmada arra megy rá, hogy próbáljuk megérteni, hogy amit mondunk, abban mekkora bizonytalanság, és mennyire tudjuk biztosan. Néha én ezt már kicsit szinte túlzásnak érzem, de ahogy mondja, nagyon fontos.
Mikor lesz a következő jelentés, amiben azt meg tudjuk legalább nézni, hogy önök szerint merre mentünk, előre vagy hátra?
A következő kettő külön jelentésünk, az a következő, tehát a következő első fél éve során fog megjelenni, de ezek még nem erről fognak szólni, az egyik külön jelentés az az óceánokról és a jégről fog szólni, mert sajnos azt látjuk, hogy sokkal jobban emelkedik a tenger szintje, még mint az utolsó jelentésünkben is írtuk, valamint sokkal jobban olvad a jég, mint gondoltuk, és ennek sokkal nagyobb hatásai vannak.
És ráadásul exaktan mérhetők, mert látszik. Ledugunk egy mérőpálcát, magasabban van, és kész.
Pontosan. Az mondjuk kevésbé exakt, hogy például a tavalyi márciusi hideg, vagy a két évvel ezelőtti májusi hó, ez mennyire írható az éghajlatváltozás és az északi sarki olvadó jég számlájára, de egyre valószínűbb, tehát ezeket a kérdéseket kell feszegetnünk, úgyhogy erről lesz egy külön jelentés, valamint az elsivatagosodásról, hiszen még ez egy nagyon nagy probléma világszerte, hogy a csapadék viszonyok megváltoznak. Erről lesz két külön jelentésünk, a hatodik értékelő jelentés, arra sokat kell még várnunk, az 2021 után fog megjelenni.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Ürge Farszasz Diana, klímakutató, az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testület mérsékléssel foglalkozó munkacsoportjának alelnöke, a CEU egyetemi tanára volt az aréna vendége. A műsort az infostart.hu weboldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. A rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.